Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A múlt heti Digitális Világban az érettségiről és a középiskolás online tanításról beszélgettünk meghívottjainkkal. Ezen a héten pedig az államvizsgáé lesz a főszerep, hiszen az egyetemisták is online tanultak az elmúlt másfél évben, és sok egyetemen az államvizsga is online zajlott. Ez pedig nem volt egyszerű sem a tanároknak, sem a diákoknak. Az online oktatás alkalmával használt egyik nagy kifogás a diákok részéről az volt, hogy elvették az áramot, vagy nem megy az internet. Azonban ezt az államvizsga alkalmával senkinek sem volt kedve eljátszani, mégis volt olyan tanuló, aki találkozott a technika ördögével. Szerencsére erre is volt megoldás. Témánk: államvizsga az online térben. Meghívottunk dr. Kardos Ildikó Réka, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar magyar intézetének igazgatója, egyetemi adjunktus. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten államvizsga az online térben. Tanárnő, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Online ugyan, de szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen én is a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Az államvizsga kifejezést már mindenki hallotta. Azonban vannak szerintem olyan személyek, akik nem tudják, hogy milyen komponensekből tevődik össze. Elsősorban megkérném, hogy ismertesse az államvizsga felépítését.
Hát azt gondolom mindenki tudja, és sokan tudják azt, hogy alapképzésen a képzés időtartama az 3 év, és az államvizsga, vagy záróvizsga, tehát így is úgy is szoktuk használni, az államvizsga az végül is ennek a 3 évnek a megkoronázását jelenti. Ugye az a záróvizsga, aminek a következtében a diákjaink közgazdász képesítést kapnak, vagy közgazdász diplomát szereznek meg. Hogy hogyan van felépítve az államvizsga? Hát 2 részből áll, 2 próbából áll. Az első része az államvizsgának, az az általános ismeretek felmérésére vonatkozó rész. A második része pedig, vagy a második próba az a szakdolgozatnak, vagy az államvizsga dolgozatnak a bemutatását, megvédését jelenti. Egy kicsit visszatérek az első részre, az első próbára, az általános ismeretek felmérésére. Hát ez a szakirány specifikus, és ez egy vizsga. Írásbeli vizsga, szóbeli vizsga, ugye változott a vizsgának a típusa az évek során, de egy lényeg az, hogy egy vizsga, amire készülni kell az egyetemi évek alatt tanult tantárgyakból, szakirány specifikus tantárgyakból. És ennek a vizsgának, vagy erről a vizsgáról létezik egy tematika, létezik egy könyvészet, a diákok azt előre megkapják, tehát 3. évben ők tudomást szereznek erről a tematikáról, és akkor ők felkészülnek erre a vizsgára. A második rész, a második próba az a szakdolgozatnak a megvédése, a szakdolgozatnak a bemutatása, az, ahogyan a neve is mondja, egy dolgozatnak, egy egyéni dolgozatnak a bemutatását jelenti, feltételezi.
Hogyan zajlott az alapképzést lezáró próbatétel a hagyományos formában a koronavírus világjárvány előtti időszakban?
Az egyetemre jöttek be a diákok vizsgázni. Tehát ez egy ilyen forró időszak volt, az államvizsga az általában mindig június végén, július elején zajlik, és hagyományos módon a diákok mindig bejöttek az egyetemre. Az első próba, a vizsgának az első része, az írásbeli része, a vizsgázási része, az mindig egy nap zajlott. A diákok bejöttek az egyetemre, fizikailag beültek az előadástermekbe, vagy szemináriumtermekbe, megkapták a tételjüket, és kidolgozták a tételt. Tehát effektíve papíron, ceruzával megválaszolták a vizsgakérdéseket. 3 órás vizsga volt, aminek következtében a bizottságnak a tagjai, a vizsgáztató tanárok kijavították a dolgozatokat, elolvasták, kijavították, értékelték, jegyet adtak rá. A második része, a dolgozat védése, az is fizikailag szemtől szemben zajlott. A diákok a bizottság előtt egy 3-4 tagú bizottság előtt mutatták be a dolgozatukat, 10-15 perc alatt mutatták be a dolgozatuknak a leglényegesebb részét.
Melyiket könnyebb javítani, a hagyományos vizsgákat, vagy az online vizsgát?
Hát nehezebb volt a hagyományos, mert ahogy mondtam, az egy írásbeli vizsga volt. Általában a vizsgatételeknek az összetétele is eléggé komplex volt, tehát úgy kell elképzelni, hogy az államvizsgára a diákok 3-4, akár 5 tantárból is készülniük kell. Megvan adva a tematika és megvan adva a könyvészet, és ezekből a tantárgyakból ők kérdéseket kapnak, amelyben ők írásban kell válaszoljanak a kérdésekre, feladatokat kapnak, amelyeket meg kell oldják, és bizony bizottságnak sem könnyű, ugye egy 9-10 kérdéses tételt kiavítani, 60 diák esetében, 40 diák esetében, ugye attól függően, hogy hányan vannak beiratkozva az államvizsgára. De ugye szakirány, specifikus szakirányunként nem mindig ugyanaz a diák létszámunk van, de egy ilyen 30 és 60 diák között mozog a létszámunk szakirányunként, úgyhogy van egy kis munka. Tehát általában hagyományos módon ráment a napunk, tehát egy nap erre ráment délelőtt a 3 órás vizsgára, és délután pedig a javításra, értékelésre, jegyek összesítésére, katalógusok elkészítésére. Online módon ugye ezt a hagyományos kérdés-felelek vizsgatételt nem tudtuk megoldani, ezért könnyebben ment a javítás az online vizsgázás esetében. Véleményem szerint a hagyományos módon nehezebb, meg időigényesebb, meg fárasztóbb a vizsgázás.
Hogyan voltak közzétéve az eredmények az egyik, illetve a másik formában?
Az eredményeket, azokat ugye kötelesek voltunk meghirdetni a karon, a közgazdaságtan karon. Hagyományos módon kötelesek voltunk a Magyar Intézet hirdető táblájánál is meghirdetni az eredményeket, tehát itt az írásbeli vizsga eredményeire gondolok. Ugye délután estére, mire meglettünk a javítással, elkészültek a táblázatok, elkészültek naplók, ezeket kifüggesztettük a karnak a honlapján, az intézetünknek a hirdető tábláján, de a weboldalunk is feltettük, tehát az intézetnek a honlapjára, a karnak a honlapjára is feltettük az eredményeket. Úgyhogy az eredmény hirdetés ilyen informálisabb volt, nem volt annyira személyes. Második próba, a szakdolgozat védésének az eredmény hirdetése, az volt egy kicsit formálisabb, mert ott mindig összegyűltünk a diákokkal, és visszahívtuk a diákokat a nap végére egy ilyen rövid kis értékelésre, ahol kiértékeltük a dolgozataikat, a bemutatókat, eredményt hirdettünk, gratuláltunk nekik, és így tovább.
A hagyományos régi rendszerben mennyire mentek el a diákok megnézni a záróvizsga eredményeit fel az egyetem épületéhez?
Eljöttek, ugye itt voltak Kolozsváron, délelőtt vizsgáztak az egyetemen, gondolom sokan alig várták már az eredményeket is, és nagyon várták az eredményeket is, és visszajöttek. Arra is volt példa, hogy ugye a bizottság még dolgozott, és még nem volt készen az eredményekkel, de a diákok már a folyosókon várakoztak és izgultak, hogy na vajon hányas lesz, na vajon átmentünk-e, na vajon mikorra lesznek eredmények. Eljöttek, tehát a társaságnak a javarész az általában mindig visszajött. Az írásbeli vizsga eredményhirdetésére is, és a védés eredményhirdetésére is.
2000 márciusában hazánkban is megjelent a koronavírus, és hozta magával a szükségállapotot. A járvány hatására pedig az oktatási rendszer is kénytelen volt átalakulni. Hogyan lehetett olyan gyorsan váltani? Gondolva itt ismételten elsősorban a végzősökre. Hogyan lehetett felkészülni kevesebb, mint 3 hónap alatt a záróvizsga online változatára?
Ez egy érdekes helyzet volt. Az igazság az, tavaly márciusban, hogy hirtelen szembesültünk azzal, hogy át kell állnunk nekünk is tanároknak a szemtől szembeni oktatásról az online oktatásra. A diákok is szembesültek ezzel a ténnyel, hogy akkor már nem jönnek az egyetemre, és már nem muszáj Kolozsváron maradni. Érdekes volt. Próbálkoztunk sokan ilyen-olyan módszereknek az alkalmazásával, oktatási módszereknek az alkalmazásával. Voltak kollégáink, akik hagyományosan nem, de megpróbálták tovább tartani az órákat online, tehát hogy valamilyen online térbe behívni a diákokat és megtartani az órákat online. Voltak olyan kollégák, akik oktató videók segítségével próbálták átadni a tananyagot a diákoknak, tehát ugye ott nem tartották meg hétről hétre, napról napra az órákat, hanem az oktató videót küldték el a diákoknak, és a diák az oktató videó alapján tanulta meg az anyagot, tanulta meg a leckét, oldotta meg a feladatot. De kell kellett egy kis idő, amíg úgymond felocsultunk mi is, hogy na akkor most ez a helyzet van, és hogyan tovább. Végzősök esetében én úgy éreztem a tavasszal, hogy volt egy ilyen bizonytalansági hullám. Ők se tudták, hogy mi lesz velük. Sokan írtak e-mailt, érdeklődtek, hogy akkor mi lesz a tanévvel, hogy lefagyasztják a tanévet, hogy nem fagyasztják a tanévet, hogy mi lesz az államvizsgával, hogy mi lesz a záróvizsgájukkal, mi lesz velük tovább. Tehát úgy valamilyen szinten azt hiszem, hogy mindenki megijedt, de ugye aztán, amikor elmúlt ez az ijegység, akkor jöttek a megoldások, és jöttek a javaslatok, és ugye az egyetemnek a vezetősége is, és a karunknak a vezetősége is ugye úgy döntött, hogy nem lesz semmi zárás, nem lesz semmi fagyasztás, hanem megyünk tovább, és megpróbálunk modern online módszerekkel órát tartani, megpróbáljuk az anyagot valamilyen formában átadni a diákoknak, és megszervezzük az államvizsgát is, pont amiatt, hogy ne kompromittáljuk a diákoknak az évét, az egyetemi évét, pont amiatt, hogy ne vágjunk ki az életükből egy teljes tanévet, és hogy tudjanak ők is leállamvizsgázni, tudjanak tovább tanulni, tudjanak beiratkozni mesterire, vagy akár tudjanak munkába állni. És akkor ezután, tehát amikor ezek letisztázódtak, hogy na akkor megyünk tovább, és folytatjuk az oktatást online módon, és amikor eldőlt, hogy igen, lesz államvizsga, online lesz, de lesz államvizsga, akkor úgy megnyugodtak a kép, és lassan, mondom én, visszaálltunk a normális kerék, hát normálisnak nem mondható kerékvágásba, de úgymond megpróbáltuk felvenni a munkának a rutinját, és tettük a dolgunkat, ugye mi a tanárok részéről is, és a diákok is tették a dolgokat azért, hogy akkor zökkenőmentesen le tudjuk azt a tanévet.
Mennyire működtek jól ezek az oktató videók, amiket a tanárok feltöltöttek? Gondolok itt arra elsősorban, hogy nincs interakció a diák és az oktató között. A diák nem tud visszakérdezni, nem tudja felrakni az esetlegesen megfogalmazódott kérdéseit.
Ez az online oktatásnak az egyik nagy hátránya szerintem. Pont ez a rész, hogy a diák nem tudja feltenni a kérdéseit, a tanár részéről pedig a frusztráció, ha fogalmazhatok így, az, hogy nem látja a diáknak a reakcióját, hogy megértette az a diák, vagy nem értette meg. Az oktató videókra visszatérve, pozitív visszajelzések jöttek a diákok részéről, személy szerint én is így oldottam meg a tavaly. Tehát a tavalyi tanévnek a második fél évét oktató videók segítségével oldottam meg, rengeteget készültem arra, hogy előkészítsem a tananyagot, és videófelvétellel megoldjam a feladatokat, elmondjam az előadásnak az anyagát, és pont az volt a meggondolásom, ami az oktató videó készítése fele vitt el, hogy a diákok többször végighallgathatják. Tehát ugye, ha felmerülnek kérdések, akkor lehet, hogy ha a diák még egyszer újra hallgatja ezt a videót, akkor megérti másodjára jobban, vagy megérti harmadjára, vagy negyedjére jobban. De pont ez volt az elképzelés ezekkel az oktató videókkal, hogy a diák tudja többször végighallgatni az anyagot. És hogyha esetleges kérdései vannak, akkor lehet, hogy azok megoldása is megválaszolása találnak a videó meghallgatása során, vagy ha mégse nem, akkor volt a diákoknak konzultációs lehetőségük is. Tehát ugye oktató videók ide vagy oda, azért találkoztunk online a diákokkal is a tavaly, második fél évben. Tartottunk online órákat is, tartottunk inkább ilyen konzultációs jellegű órákat, hogy ha nem találták meg a videók meghallgatása következtében sem a kérdéseikre a válaszokat, akkor tudják feltenni a tanárnak a kérdést, és a tanár válaszolja meg. A visszajelzések a diákok részéről azok pozitívak voltak, és sokan örültek ezeknek a videóknak, mert a feladatok megoldása során is átnézték újra és újra és újra addig, amíg megértették a gondolatmenetét a feladat megoldásának. Mondták sokan ebben a tanévben is, amikor úgymond már online órákat tartottunk, kérdezték sokan, hogy nem-e rögzítjük az előadásnak az anyagát, nem rögzítjük a szemináriumnak az anyagát, hogy felvétel készüljön róla, hogy ők otthon ismét tudják újra hallgatni, ha netalántán az online órán lemaradnának dolgokról. Összegezve úgy gondolom, hogy pont ez volt az egyik előnye az oktató videóknak, hogy a diák bármikor meghallgathatta többször is, és úgymond megkapta a válaszokra a kérdést. Ha pedig nem, akkor még egyszer, ahogy mondtam, az imént is megkérdezte a tanárt, volt rá lehetőség is, hogy konzultáljon is a tanárokkal.
Tanároknak milyen elkészülést, milyen technikai eszközöket, és mennyi időt igényelt egy-egy ilyen oktató videónak az elkészítése?
Rengeteget. Én a személyes példámból tudok kiindulni, hogy én kétszer vagy háromszor annyit dolgoztam egy előadásnak az elkészítésén, vagy egy szemináriumnak az elkészítésén, mint hagyományos módon. Ugyanis hagyományos módon bementem az órára, a diákoknak átadtam a feladatlapot, és ott közösen megoldottuk. Ugye felírtuk a táblára, és közösen megoldottuk. Ez volt a hagyományos módon az óra. Az oktató videó készítése során, na ott először ugye elküldtem az anyagot, a feladatokat, vagy a szeminármi anyagot a diákoknak, megoldatlanul, láthatatlanba, hogy ők is rágódjanak. Tehát először előkészítettem a feladatnak a szövegét magát. Majd utána magamnak előkészítettem a megoldását is, tehát hogy legyen meg elektronikusan a megoldásom is. És akkor jött az a rész, amikor a megoldásnak a menet és a magyarázatát vettem fel videóra. Ez ugye nem könnyű munka, főleg úgy, hogy az ember előtte nem tanult ilyenekről. Még akkor is, ha egy előadást megtartunk 150 diák előtt, még akkor is, amikor a képernyő előtt kell az anyagot rögzítsem, még hebegtem és habogtam, és akár kétszer és háromszor is neki kellett fussak egy-egy videóanyagnak, amíg az elkészült. Ugye, amíg a megfelelő magyarázatot is átadtuk, és ugye mi is tanárok rájöttünk a technikára, hogy hogyan magyarázzuk, hogyan mondjuk el az anyagot, legyen minél szugesztívebb, legyen minél érthetőbb, hát biza-biza nem kis időt igényelt. Tehát sok munka volt vele. Szerencsére kaptunk a kar részéről is támogatást, voltak és vannak kollégáink, akik jártasak informatika területén is, és tudják, hogy melyek azok a programok, melyek azok az applikációk, amelyeket használni lehet egy videó készítése során. Természetesen a mi részünkről is időt igényelt ezeknek a programoknak úgy megtanulása, úgymond a használatuk. Tehát ugye kellett nekünk is ez az átváltási idő, hogy kitapasztaljuk a programot. Személy szerint jártam úgy is meg, hogy elkezdtem a felvételt, és ledaráltam az előadásomat a videón, és aztán jöttem rá, hogy a mikrofon nem volt bekapcsolva, és a hang nem rögzült. És akkor újra kezdtem az egészet, ugye? Ez még az elején, amikor mi se figyeltünk oda mindig mindenre, és kellettek ezek a kis gondok, hogy rájöjjünk meg, hogy jobban odafigyeljünk mi is. Tehát időigényes. Időigényes volt, és nehéz volt szerintem. De ha hasznos volt a diákoknak, akkor az már megérte azt a sok munkát, amit ebbe a munkába fektettünk.
Térjünk vissza az államvizsgára, azon belül is a szakdolgozatra. A diákoknak van egy nagy segítségük írás közben. Ez a témavezető tanár, aki nem csak segít, hanem támaszt is nyújt, és a nehéz pillanatokban lelket önt a diákokba. Mielőtt jobban belemennénk a témavezető témakörébe, megkérem, árulj el, hogy mi a szakdolgozat vezető tanárának szerepe.
A vezető tanárnak ugye az a szerepe, hogy irányítsa a diákot a dolgozatnak a megírásában. És az a személy, aki folyamatosan konzultál a diákkal, együtt dolgozik a diákkal azért, hogy egy értékes munka szülessen annak a diáknak a kezeiből vagy a tollából. Általában ez az egész államvizsgás folyamat, ha nevezhetem így, az egy ilyen hosszabb folyamat, tehát ugye mindig a tanév kezdete után, tehát valamikor október 1-én elkezdődik az egyetemi tanév, és akkor általában október végén, november elején indítjuk az államvizsgának nevezett folyamatot. És akkor ennek a folyamatnak, ennek az egész államvizsgás dinaka az első lépése és a kiinduló pontja az, hogy a tanárok, mi tanárok meghirdetjük a témákat. Ugye témákat javasolunk a diákok számára, és a diákok választanak témát, államvizsga témát és tanárt. És ezek után a kiválasztási folyamatot követi aztán a munka, a közös munka. Ugye a témakiválasztás után a diák a vezető tanárral együtt körvonalazzák, határozzák meg a dolgozatnak a struktúráját, közösen dolgozzák ki a dolgozatnak az úgymond piros fonalát. Ugye a vezető tanár az, aki folyamatosan útba igazítja a diákot arról, hogy hogy induljon el egy dolgozat megírásában, milyen szakirodalmat keressen, szakirodalmat javasol a diáknak, elolvassa a munkáját, ugye az elméleti részt. Az elméleti részre alapozva közösen kidolgozzák a dolgozatnak a gyakorlati részét, ugye, ami a dolgozatnak a lényeges részét képezi. Tehát folyamatos együttműködést jelent a tanév során. Ugye, tehát befejeződik a témaválasztás és a tanárválasztás október-novemberben, és akkor decembertől el egészen júniusig, amíg jön az államvizsga, addig egy közös munka jellemzi a vezető tanár és a diáknak a tevékenységét.
Hogyan történik a tanár kiválasztása, illetve hogyan történt a járvány előtt, és hogyan nézett ki ez az online oktatás idejében?
Itt lényeges változások nem történtek. Talán annyi változás volt, hogy ugye a diák, hogy milyen kritériumok alapján választ államvizsga a témát és vezető tanárt, azokról nem tudok pontosan nyilatkozni, biztos van szubjektív oldala is, ugye mert a diák olyan témát és olyan tanárt választ, aki esetleg közelebb áll hozzá, vagy egy olyan tantárgyat választ, ami neki az egyetemi évek alatt jobban tetszett, amivel ő jobban tudott azonosulni. És ugye ez a választás azt jelenti, hogy felvesszük a kapcsolatot a tanárral, ugye, ha már eldöntöttük, hogy na, körülbelül milyen irányba, milyen domíniumba, milyen rész, milyen tantárgyból mondani szeretnük a dolgozatunkat megírni, akkor felvesszük a kapcsolatot a vezető tanárral, és ez a kapcsolatfelvétel volt az, ami talán megváltozott a hagyományos és az online oktatás következtében, mert amikor hagyományosan jártak a diákok iskolába, egyetemre, akkor effektíve megkeresték a tanárt egy szünetben, egy konzultáción, bekopogtak hozzá, és elbeszélgettek személyesen arról, hogy az az adott téma, amire a diák gondolt, megvalósítható-e, kivitelezhető-e vagy sem. Na már most ugye, hogyha áttértünk az online oktatásra, akkor ez a kapcsolatfelvétel online módon történt. Vagy e-mailen, vagy valamilyen online térben, a Zoom-on, vagy valamilyen más felületet használva keresték meg a diákok a tanárt. Amúgy ebben a tanévben, amit mondhatni lezártunk, vagy hamarosan lezárunk, ebben a tanévben az oktatás is online zajlott teljes mértékben nálunk a Közgáz Egyetemen, és nem csak hogy az oktatás, de a tanárok konzultációkat is tartottak heten, minimum kétszer online konzultációt tartottak a diákoknak, és ezekre az online konzultációkra volt alkalom bejelentkezni, és akkor így ezeken a konzultációkon történt a kapcsolatfelvétel a tanárral.
Mekkora próbatétel volt ez az oktatóknak? Biztos vagyok benne, hogy tavaly és idén is ön is kénytelen volt szembesülni az online konzultáció problémáival, nehézségeivel.
Próbatétel az volt, mert ahogy mondtam az előbb is, az egyik nagy problémánk szerintem nekünk tanároknak, oktatóknak az az volt, hogy nem mindig láttuk rögtön a diáknak a reakcióját. Tehát nem mindig tudtuk, hogy mire gondol, mit lát, mit ért. Ugye amikor most az oktatásról beszélek, amikor egy hagyományos órán bent vagy az osztályteremben, az előadásteremben, és a diákokhoz intézünk egy kérdést, akkor látjuk a reakciójukról, látjuk arról, hogy mennyire gyors vagy lassan válaszolnak, vagy hogy mennyire válaszolnak egyáltalán, látjuk azt, hogy értik-e magát a témát, a kérdést. A szemináriumokon, a feladatok megoldása során hamarabb láttuk a diákoknak a reakcióját, arról, amit éppen oldottunk, arról, amit éppen megbeszéltünk. Az online oktatásnak ez volt az egyik, és ez az egyik nagy kihívása, hogy nem látjuk pontosan, hogy a diák mit gondol. Még azt nehéz látni, hogy az ember mit gondol, de a reakciójából, ugye? Nem láttuk a reakciót. És sokszor ez volt a gond, és hogyha ez társult azzal, hogy ugye a diákok be se kapcsolták a kamerát, és be se kapcsolták a mikrofonjukat, akkor ez a feedback, ez a visszajelzés a diákok részéről, ez hiányzott, és ezt hiányoltuk a legtöbben. Természetesen, hogy jöttek kérdések a diákok részéről is, tehát nem azt mondom, hogy teljes passzivitásba ütköztünk, mert ez nem így van, de mégse volt annyira interaktív ez az egész oktatás, mint a hagyományos módon, és szerintem ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit mi tanárok próbáltunk levetkőzni, megoldani. Pont emiatt próbáltuk minél interaktívabbá tenni az órákat, húzni valahogy a diákokat, hogy válaszoljanak, hogy reagáljanak arra, amit mi kérdeztünk, amit mi ott közösen megbeszéltünk, és így tovább.
Meglátása szerint mennyire volt nehéz a diákoknak az online oktatás?
Nekik se volt könnyű, ugye én itt úgymond paraszkodok a tanárok részéről, az oktatók részéről, hogy ilyen nehéz volt és olyan nehéz volt, de a diákok részéről sem lehetett könnyű. Online-ba átmentünk hirtelen, képernyő mögül láttuk egymást, én azt is elhiszem és azt is megértem, hogy nem mindenki egyforma, nem minden diák egyforma, voltak egyesek, akik talán nem voltak annyira bátrak, mint a többiek, és akkor ezért nem mertek kérdezni. Tehát volt olyan eset is, hogy effektíve nem tudták megfelelőképpen feltalálni magukat számítógép mögül. Ugye, amikor mi szemtől szemben találkozunk, akkor néha könnyebben megy a kommunikáció, ugye könnyebben aktiválunk, de így, hogy számítógép mögül, így érdekesebb volt és nehezebb volt, gondolom, a diákoknak is feldolgozni ezeket a változásokat. És azon kívül pedig, ugye, ők is kizökkentek, tehát normális körülmények között a diákoknak is volt egy rutinjuk, akkor feljöttek Kolozsvárra, eljöttek az egyetemre, bekapcsolódtak az órákra, na most ők is hirtelen otthon kellett maradjanak, a szobájukból csináltak végig másfél év egyetemet, és akkor biztos, hogy pszichikailag is nehéz volt nekik is feldolgozni ezt az ilyen jellegű változást, ugye 18-20 évesen sokan nem biztos, hogy így képzelték el az egyetemi éveket, de ugye sajnos így hozta ez a világjárvány is, át kellett állni, és konformálódni kellett az adott helyzettel, de nem volt könnyű szerintem nekik sem. Meg ugye maga az a tény, hogy videókból tanulnak, tanulunk. És maga az a tény, hogy videó alapján, vagy ha nem volt videó, egy egyszerű, megoldott feladatot kellett ők kiköbözzenek, kellett ők rájöjjenek a megoldásra, kellett ők rájöjjenek a logikájára, a feladat megoldásának a logikájára. Hát ugye ez se könnyű otthonról tanulni egyedül.
Kijelenthetjük akkor, hogy mind a két félnek elég megpróbáltató volt ez az időszak. De ez mennyire látszott meg az áróvizsgák, a szakdolgozatok eredményei? Tavaly és idén volt minőségromlás a szakdolgozatok tekintetében?
Érdekes eredmények születtek. Nem mondhatni, hogy nagyon rossz vagy nagyon jó eredmények születtek, de voltak meglepetések is. A hagyományos vizsgáztatások esetében is, és a hagyományos államvizsgák esetében is volt arra is példa, hogy ilyen vegyesek, ilyen édes-vegyes eredmények születtek, voltak nagyon jó jegyek, voltak közepesebb, voltak gyengébb jegyek. Volt arra is példa a hagyományos vizsgáztatás esetében is, hogy valakinek nem sikerült az államvizsga, és nem sikerült az írásbeli. Tehát nem sikerült vagy az írásbeli, vagy a védés. Tehát erre is volt példa az előző években, és erre is volt példa most is, ebben az évben is, a tavaly is, amikor online módon kellett a diákoknak vizsgázni. Viszont ami a meglepetés volt szerintem, okoztak a diákok ilyen meglepetéseket, legalábbis most az online vizsgázáskor, hogy olyan diákok, akikről ilyen jó eredménnyel szereplő diákok kaptak kicsi jegyeket, vagy fordítva, ilyen átlagos diákok kaptak nagyon jó jegyeket a vizsgákon. Tehát ilyen jellegű meglepetések is születtek, hogy ugye meglepődtünk, hogy ugye egy olyan diák, akiről tudtuk, hogy jó diák volt az évek során, és ugye az elsők között volt, az gyengébben teljesített, mint általában. Ilyen lényeges, ilyen tömeges bukásokra például nem volt példa, mert azért sikerült a diákoknak, úgy látjuk, és úgy látom, hogy sikerült a diákoknak annyira felzárkózni, hogy hozták azt a szintet, amit hozniuk kellett ahhoz, hogy sikeresen leállamvizsgázzanak.
Minek tudható be az meglátása szerint, hogy a jó diákok teljesítménye visszaesett, vagy néhány jó diák teljesítménye?
Talán elizgulják, talán nagyon jól szeretnének teljesíteni, és pont emiatt, hogy nagyon jól szeretnénk teljesíteni, pont emiatt csúszunk el. Ugye emlékszem, hogy annak idején én is liceumista koromban mindig a legkönnyebb matematika feladatokat rontottam el, és azokon az ellenőrzőkön kaptam a leggyengébb jegyet, amikor a legkönnyebbek voltak a feladatok, csak azért, mert egy ilyen emotívabb típus voltam, és lehet, hogy így az online vizsgák esetében is, ugye amikor tudjuk, hogy mekkora tétje van ennek a vizsgának, az izgalmak miatt szerintem. Tehát az izgalmak miatt jöhetnek ilyen, születhetnek ilyen gyengébb eredmények is például. Akár jó diákok részéről, vagy vannak olyan diákok, akik ugye élelmesebbek, könnyebben feltalálják magukat a számítógép képernyője mögött. Ugye őket nem zavarja az, hogy képernyő előtt vannak, kamera előtt vannak, olyan lehet, hogy őket pont ez motivál, és pont ez dob fel, hogy nincsenek az osztályteremben is, nem áll a tanár előttük, és akkor emiatt jobban tudnak oda koncentrálni. Tehát nagyon-nagyon érdekesek és vegyesek ezek az okok, ami miatt ugye jobb vagy gyengébb eredmények születnek egy-egy ilyen vizsgán.
A fél év végi vizsgákat is át kellett tenni az online térbe. Ezt hogyan lehetett kivitelezni?
Nagy szerencsénkre az egyetemünkön, a karon, a közgazdaságtan, közgazdaság és gazdálkodás tudományi karon 2018-ban implementáltak egy felületet, a Moodle felületet. Erről a Moodle felületről azt kell tudni, hogy ez egy e-learning felületnek indult, e-learning platform, és ugye pont az volt az implementálásnak az oka, az volt, hogy ugye haladjunk a korral, és adjuk meg a diákoknak a lehetőséget arra, hogy kapjanak meg mindenféle tananyagot egy helyről, kapják meg a tananyagot egy helyről, a tanárral a kapcsolattartás történjen egy közös felületen, és haladjunk a korral, ugye a digitalizációval, és akkor így született meg ennek a Moodle felület használásának a kérdése is 2018-ban. És bevallom őszintén, 2018-2019-ben ennek a Moodle felületnek az alkalmazása azért még gyerekcipőben járt. Sokan az oktatók közül is mivel szkeptikusan néztük ezt a feladatot, és kezdtük el használgatni, alkalmazgatni, de aztán ugye a tavaly 2020 márciusában kénytelenek volt átállni az online oktatásra, és biza-biza akkor derült ki, hogy mekkora haszna is van, és mennyire hasznos is ez a Moodle felület számunkra. És a 2020 márciusától a közgazdaságtan karon teljes mértékben mindenki átállt ennek a felületnek a használatára, és ezen az e-learning felületen bonyolította le az oktatási tevékenységét is, a vizsgáztatási tevékenységét is, és abszolút minden olyan tevékenységet, ami az oktatáshoz és a vizsgáztatáshoz kötődött. És úgy, ahogy mondtam, erre a Moodle felületre a tanárok töltötték fel a tantárgyukhoz kapcsolatos tananyagokat, előadásos anyagokat, szeminármi anyagokat, PowerPoint előadásokat, abszolút minden anyagot, amit a diákoknak át kellett adni az oktatás során. Ennek a Moodle felületnek az egyik nagy előnye az az, hogy ugye akár a házi feladatoknak a megoldását, beadását, értékelését le lehet bonyolítani, és le lehetett, és lebonyolítottuk ezen a Moodle felületen, és a másik nagy előnye az volt, hogy ugyancsak ezen a Moodle felületen lehetett vizsgáztatni. Tehát teszteket, kvízeket lehet formatálni, lehet beállítani ezen a felületen, és akkor a diákok részéről is könnyült a helyzet, mert akkor a diákok belépnek egy felületre, és egy felületen megtalálnak mindent, ami a fél évhez kapcsolódik, vagy a tanévhez kapcsolódik. És ott látják az összes tantárgyukat, és ott látják a tananyagot, és látják a beadandó házikat, és ezen az online felületen vizsgáznak is. Tehát egy helyen, egy ilyen felületen, ezen a Moodle felületen a diák megkapott mindent. Úgy a tanár is, és a diák is megkapott mindent, ami az oktatási tevékenységhez volt szükséges. És akkor a vizsgázás, sok, ugye visszatérve, mert innen indultunk el, a vizsgáztatás is ezen a Moodle felületen történt. A tanár beállította a vizsgát, megszerkesztette, beállította a vizsgát egy bizonyos időintervallumban, a diák belépett a Moodle felületre, és ezen a Moodle felületen levizsgázott. Legyen az csak sima teszt, rácskérdéses vizsga, feladatmegoldásos vizsga, nagyon sokféle vizsgáztatási lehetőség van a Moodle felületen, tehát lehet úgy is vizsgáztatni, hogy a diákok csak teszteket oldanak meg, lehet úgy is vizsgáztatni és olyan vizsgát beállítani, hogy a diák megoldja és beírja erre a felületre a megoldását, a feladat megoldását, lehet azt is, hogy a diák megoldja a lapokon a vizsgát, megválaszolja a vizsgakérdéseket a lapokon, és utólag beszkeneli és visszatölti a kézzel megírt lapjait a felületre, tehát nagyon nagy segítségünkre volt ez a Moodle felület, főleg amióta a koronavírus járvány beütött, úgymond, és kénytelenek voltunk átállni az online oktatásra. Természetesen a Moodle felületen való vizsgázásnak a másik feltétele is az volt, hogy a diákok a Zoomba is beléptek. Ugye kari szinten minden oktatónak Zoom felhasználója volt, az intézmény részéről Zoom felhasználót kaptunk, ingyenes Zoom felhasználót kaptunk, és akkor ezen a Zoom felületeken bonyolítottuk le úgy az órákat, mind a vizsgáztatást. A vizsgának a procedurája az az volt, hogy a diák ugye először belépett a Zoomba, bekapcsolt kamerával, bekapcsolt mikrofonnal, és a vizsga kezdésekor, tehát a kezdése előtt lépett be a Zoomba, és aztán indította a vizsgát a Moodle-on. Tehát egy ilyen Zoom és Moodle felület kombinációkból állt a vizsgáztatás a tavalyi tanévben is, és az idei tanévben is.
Eltekintve a kiemelkedő pozitív vagy negatív példáktól, meglátása szerint könnyebb vagy nehezebb online vizsgázni és vizsgáztatni?
Szerintem nem könnyebb online vizsgázni, és vizsgáztatni sem könnyebb. Maga a vizsgának az előkészítése is sokkal több időt igényel. Tehát gondolok itt arra, hogy régebben, amikor hagyományosan vizsgáztattunk, tehát jártunk egyetemre, és a diákok bejöttek az osztályterembe vizsgázni, régebben megszerkesztettük a vizsgatételt, kinyomtattuk, X példányban, és készen volt a vizsgatétel. Így, amikor online-ban vizsgáztatunk, most a tanárnak a szemszögét nézem, szempontját nézem, az első nagy kihívás az az, hogy a diák online vizsgázik, és hogy akkor úgy kell én azt a vizsgatételt megszerkesszem, hogy ne legyen olyan könnyű megválaszolni. Ugye a diák online vizsgázik a számítógép képernyője mögül, és a tanárnak az első nagy dilemmája az mindig az volt, hogy mennyire korrektül jár el az a diák a vizsga során. Mennyire inspirálódik máshonnan vagy sem. És akkor emiatt mi tanárok próbáljuk úgy feltenni azokat a vizsgakérdéseket, hogy a diák egy kicsit ő saját maga gondolkodjon, és a saját maga döntse el, és válaszolja meg azokat a kérdéseket. Tehát ne legyen olyan könnyű az inspiráció sem. Tehát az első nagy kihívás az az, hogy hogyan szerkesszük meg a vizsgatételeket úgy, hogy a diák azért csak tudjon valamit ahhoz, hogy megválaszolja, ugye, és ne menjen olyan könnyen átvenni a gondolatokat máshonnan. És aztán jönnek az ilyen forma, egyéb szerkesztési kihívások is, ugye, hogy ha a diák online vizsgázik, és csak egy vizsgatételt készítünk mi tanárok, akkor megint a kérdés az, hogy ugye a diákok maguk között kommunikálnak, legyünk őszinték. Ők a számítógép képernyője mögött vannak, elindítva még sok más applikáció, és azt teljesen mi nem tudjuk tanárok kizárni, hogy ne használják a Facebook Messenger-t, a WhatsApp-ot, vagy akármilyen más kommunikációs eszközt. És akkor természetesen, hogy feltevődik a másik kérdés, hogy na jó, milyen legyen a vizsgatétel, na jó, hány vizsgatétel legyen, hogy ne is legyen csak egy vizsgatétel, hogy az a diákok maguk között közös megoldást ne dolgozzanak ki. És akkor a másik nagy kihívás, hogy minél több vizsgatétel dolgozzunk ki. És természetesen ezeket a kidolgozott vizsgatételeket mind be kell vinni, vagy fel kell vinni a Moodle felületre. Ugye be kell importálni, meg kell szerkeszteni, úgy, hogy a Moodle felületen is használhatók legyenek ezek a vizsgakérdések. És mindezek után jön aztán a javítás, a dolgozatoknak a javítása is. Sokkal több időt és energiát vesz igénybe szerintem egy tanár részéről az, hogy a vizsgatételeket előkészítse, a vizsgát megszerkessze, és utólag ki is javítsa ezeket a dolgozatokat. A diákok részéről ugye ott se lehet könnyű az online vizsgázás, pont főleg amiatt ugye, hogy nagyon változatosak a vizsgatételek, és általában a diák rendelkezésére sem áll sok idő. Tehát bevallom őszintén, a saját vizsgáimon is mindig, ha nem is percre pontosan, de eléggé pontosan kiszámítom, hogy mennyi időre van szüksége a diáknak, hogy azt a tételt kidolgozza, és azon kívül nem hagyok sokkal több időt a megoldásra. És ez lehet, hogy a diákoknak is ez az egyik legnagyobb kihívás az online vizsgázás során, ez a korlátozott idő. Tehát, hogyha én úgy ítélem meg, hogy a vizsgatétel megoldására 30 perc elegendő, akkor egy 35 percet adok a vizsgára, és ugye nem hagyok rengeteg időt a diákok rendelkezésére, pont amiatt, hogy ne adjunk nekik esélyt esetleg kutakodni, kérdezősködni, inspirálódni máshonnan. Tehát, hogy és akkor emiatt a diák akarva akaratlanul csak fel kell egy kicsit készülni, és csak kell ő is magától tanuljon, hogyha teljesíteni szeretne a vizsgán. És talán ez az egyik nagy kihívás a diákok részéről is az online vizsgák során, hogy ugye felkészüljenek, megfelelőképpen felkészüljenek ahhoz, hogy teljesíteni tudjanak az adott időkorlátok között.
Voltak csalási kísérletek, amelyeket tetten értek? Gondolok itt a félévvégi vizsgákra és az államvizsgára egyaránt.
Az államvizsgáról nem tudunk ilyen csalási kísérletekről. Szerintem, amikor az ember oda kerül és államvizsgázik, akkor érzi a tétjét ennek a vizsgának, és gondolom, hogy nem mertek a diákok úgymond csalni, ez egy kicsit durvább megfogalmazás talán. Nem történtek csalási kísérletek, nem tudtunk róla. Amúgy is szerintem nem is volt idejük kísérletezni, mert mondom, hogy a vizsgatételek is úgy voltak elkészítve, hogy egy 30 percbe bele kellett férjen, ugye egy 20-30 perc alatt, vagy 40 perc alatt kellett 10 kérdést megválaszoljanak, 3 feladatot megoldjanak, és hogy én azokat a kérdéseket teljesítsem, akkor oda kellett koncentrálni a vizsgára. Tehát ilyen csalási kísérletek nem voltak. Ilyen-olyan kis technikai hibák azok voltak. Történt olyan is, hogy ugye megszakadt az internet kapcsolat, történt olyan is, hogy a diák nem tudott bejelentkezni akár az írásbeli vizsgára, akár a dolgozatvédésre, de ezeket a technikai hibákat, mert ugye ezek nem csalási kísérletek, ezek technikai hibák, ezeket a technikai hibákat orvosoltuk, megadtuk a diáknak a lehetőséget, hogy később is levizsgázzon, vagy hogy átütemeztük a védésének, a szakdolgozat védésének az időpontját, tehát teljesen flexibilisen kezeltük ezeket a helyzeteket. Ami a normális vizsgáztatást illeti, nem igazolódtak be ezek a csalási kísérletek. Azt, hogy mi sejtettük, hogy az X vagy az Y diák a képernyő mögül talán nem a saját dolgozatával foglalkozik, hanem valaki mással beszélget, azokat mi sejtegettük, meg sejtettük. Próbáltuk a vizsga menete közben a diákot irányítani a fele, hogy a saját dolgozatával foglalkozzon, de ilyen lényeges csalási kísérletekkel nem találkoztunk szerencsére, meg ilyen kizárások legalábbis a közgazdaságtankar magyar intézetében, magyar tagozatán nem voltak, tehát nem tudok ilyenekről. Vannak ilyen informatikai eszközeink, lehetőségeink követni, hogy a diákok honnan jelentkeznek be, milyen felhasználóval jelentkeznek be egy-egy vizsgára, mennyi időt töltenek el egy tesztkérdéssel. A Moodle felületnek hála még egyszer, például a Moodle felületen részletekbe menően le lehet követni például, hogy egy diák hány percet tölt el egy bizonyos kérdés megválaszolásánál. Azt is le lehet követni például, hogy a diák megválaszolja a kérdést, tovább lépik a következő kérdés, és esetleg visszalép egy előző kérdésre, és akkor módosítja a lehetőségeit, és módosítja a válaszait. És ezek ezen a Moodle felületen például követhetők, és látjuk, hogy ki mennyire több vagy kevesebb időt tölt el a kérdésnek a megválaszolásával például, és akkor ezen túl már a tanárnak, a tantárgy felelősnek a feladata, hogy utólag hogyan kezelje ezeket az eseteket, az ilyen típusú eseteket. De mondom, ilyen lényeges csalások nem voltak is ilyen kizárások, hogy valaki évet ismételjen, vagy hogy valakit kitegyünk az egyetemről emiatt, ilyen jellegű problémákkal, hála Istennek nem találkoztunk.
Fejlődött a rendszer a járvány berobbanása után, vagy maradt minden a régiben, a 2018-as szinten?
Fejlődött a rendszer. Úgy, ahogy mondtam, ezt a Moodle felületet is 2018-ban implementálták kari szinten. Kevesen használtuk mi tanárok, de ugye a tavaly 2020 márciusától rájöttünk mind, hogy mennyire hasznos és mennyi mindent meg tudunk valósítani ezzel a felülettel, és akkor átálltunk ennek a felületnek az alkalmazására, használatára, és akkor állandóan jönnek az ilyen olyan fejlesztések például, ezt a Moodle felületet is állandóan fejlesztik a kollégák, a felelős rendszergazdák, és azok a kollégák, akik ennek a rendszernek, felületnek a karbantartásával foglalkoznak, folyamatosan finomítanak rajta. Most újabban például bevezettek a Moodle felületre egy ilyen lehetőséget is, hogy lehessen tesztelni, vagy lehessen azt is követni, hogy a diák például a Moodle felületen kívül más böngészőbe, vagy interneten például más ablakot megnyite, vagy sem. Vagy hogy ugye a szakdolgozatok megírása, megvédése kapcsán ugye bevezették, vagy inkorporálták ebbe a rendszerbe a ilyen szoftvert is, tehát amivel követhető, hogy a diáknak a dolgozata mennyire egyedi, vagy nem. Ugye, és ezt is le tudjuk ellenőrizni, hogy akkor mennyire a diáknak a saját munkája egy adott dolgozat, vagy mennyire egy másolt dolgozat. Tehát igen, folyamatosan finomítjuk, és folyamatosan karbantartják, és újítják ezt a Moodle felületet is. És ami az oktatást illeti, ugye a tavaly 2020 márciusában egyik napról a másikra kellett mi átálljunk az online oktatásra. Lehet, hogy lazán fogalmazok, azt mondom, hogy szabad kezet kapott minden oktató abban, hogy lebonyolítsa az óráit. Itt a tavalyi tanévnek a második fél évéről beszélek. Mondtam az elején is, az interjú elején is, hogy ugye volt, aki online órákat tartott, volt, aki ma videókat készített, oktató videókat készített, volt, aki konzultált folyamatosan diákokkal, ugye, tehát volt egy bizonyos flexibilitás. Ehhez képest a 2020-21-es tanévnek már úgy futottunk neki, hogy órarend készült, mint hogyha hagyományosan járnánk iskolába. Órarend készült, előadások időpontjai, szemináriumok időpontjai lelettek szögezve, csoportokra leosztva, tehát hagyományos módon, mint ahogyan a hagyományos módon is órarend készült, és akkor minden tanár köteles volt az óráit megtartani online módon, órarend szerint. Mondhatni, ez is egy fejlesztés, miért is ne mondjam azt, hogy ez is egy fejlesztés volt, mert akkor volt egy rendünk, tudta jól mindenki, hogy mikor milyen órája van, mikor milyen órára kell belépjen. Igaz, hogy a Zoom szobába lépett be, tehát nem egy fizikai előadóterem, fizikálisan egy előadóterembe, hanem egy Zoom szobába lépett be a diák, de órarend szerint megvolt mindenkinek a programja. És tudta minden tanár, hogy mikor mi a dolga, mikor milyen előadás és milyen szemináriumot kell megtartson, és ott volt a Moodle felület, és akkor a Moodle felületre az órák előtt, az órák után feltöltötte az anyagokat, és a diákok folyamatosan a Moodle felületről, és nem csak kapták meg az oktatáshoz szükséges anyagokat. Úgyhogy fejlődött, mert ugye a tavalyhoz képest most már ugye mi tanárok is mondhatni azt, hogy úgymond kitapasztaltunk többféle módszert, kitapasztaltunk többféle oktatási módszert, vizsgáztatási módszert, és haladunk a kórral, tehát akarva akaratlanul is ugye haladnunk kell, mert ebben a mai világban, a digitalizációnak a világában kötelesek vagyunk haladni a kórral, és folyamatosan fejleszteni ezeket az online anyagokat, interaktívvá tenni az anyagokat, ahhoz, hogy minőségi oktatást biztosítsunk a diákjainknak, ahhoz nekünk is, tanároknak is haladnunk kell. És ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha ugye folyamatosan fejlesztjük mi is az anyagjainkat, a felületeinket, a rendelkezéseinkre álló erőforrásainkat.
Még egy gondolat erejéig térjünk vissza az államvizsgára. Hogyha egy diákot kidobott a rendszer, milyen lépéseket kellett tegyen annak érdekében, hogy újra beütemezésre kerüljön, és végül is államvizsgázhasson? Az online oktatás egyik nagy kifogása a diákok részéről az volt, hogy elvették az áramot, elment az internet, és ehhez hasonló. De gondolom, hogy azért ezt az államvizsgán nem szívesen játszodják el, mert ennek, ahogy a tanárnő is fogalmazott, komoly tétje van.
Így van. Még az államvizsga időpontja előtt mindig tartottunk, ugye a tavaly júniusban is, az idén júniusban is tartottunk a diákoknak ilyen ismertetőt, felkészítőt, és már akkor javasoltuk nekik, hogy ha lehet, akkor legyenek olyan internet közelben, ahol biztosabb a kapcsolat, és ahol jobb az internet kapcsolat, mert ugye vannak diákjaink, akik falvakból vagy kisebb-nagyobb városokból származnak, ahol jobb vagy gyengébb vagy erősebb az internet kapcsolat, és már akkor ugye próbáltuk nekik szugerálni, hogy ha náluk otthon nem is annyira jó az internet, akkor inkább próbáljanak olyan helyekre menni, ahol sokkal jobb vagy sokkal erősebb az internet kapcsolat. Tehát erre próbáltuk már időben felkészíteni őket, hogy igen, megvan ennek is az esélye. Ugye hát azt szokták mondani, hogy a technika ördöge az sose alszik, és nem alszik, mert azért beigazolódott az is, hogy a vizsga során szakadt meg az internet kapcsolat, vagy olyan is történt, hogy pont lemerült a diáknak a laptopja, tehát ugye nagy izgulásában elfelejtette bedugni, tölteni a számítógépét, és lemerült a számítógépe. Igen, voltak ilyen esetek, viszont a vizsgáztató bizottság ezeket a helyzeteket flexibilisen kezelte, és általában megadtuk a diáknak a lehetőséget arra, hogy ugye újra belépjen a Zoom szobába, újból levizsgázhasson. Például a szabály az volt, hogy ha például az írásbeli vizsga ideje alatt szakad meg az internet kapcsolat, és ha ilyen rezonábilis időn belül nem tud visszatérni a diák a Zoom szobába, mondjuk 1-2 percen belül, akkor azt a vizsgát újra lehetett ütemezni. Volt erre vonatkozó feltétel is, ugyanazon a nap egy bizonyos időkorláton belül újra lehetett ütemezni a vizsgát a diák számára. Ugyanez volt a védéssel is, tehát hogyha például, ha a diáknak a szakdolgozat megvédése közben szakadt meg az internet kapcsolata, és hogyha ezt a problémát nem orvosoltuk, vagy nem orvosolta 1-2 percen belül, ugye akkor a bizottság áttért a következő diáknak a meghallgatására, és a nap végén az összes védés lejárta után, a nap végére újra ütemezte azt a diákot, aki valamilyen technikai probléma miatt nem tudott belépni, és nem tudta megvédeni időben a beütemezett időpontban a dolgozatát. Arra is volt példa, hogy nem sok, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy most már mindenkinél valamilyen technikai probléma volt, hál' Istennek nem, de azért helyenként egy-két eset volt, hogy pont 11 órára volt beütemezve a diák, hogy 11 óra és 11 óra 15 perc között kell a dolgozatát megvédje, bemutassa, és nem tudott belépni, mert nem volt az internetje, vagy elvették az áramot, arra is volt példa, hogy pont nagy vihar volt a nem tudom milyen környéken, elvették az áramot, a diák nem tudott bekapcsolódni, és akkor a bizottság teljesen flexibilisen, ugye tovább léptünk, meghallgattuk a soron következő diákot is, a nap végére, az ütemezések végére beintegráltuk azt is, aki valamilyen probléma miatt hiányzott. Tehát emiatt senkinek sem esett bántódása, hogy fogalmazzak így, ugye mindenkinek meg volt adva a lehetőség, hogy levizsgázzon.
Összegezzünk. Online oktatás és államvizsga az online térben. Melyik változat jobb, az online vagy az offline?
Hát, így most hirtelen én se tudnék konkrétat válaszolni. Előnyei és hátrányai mind a kettőnek vannak. Az online és az offline rendszernek is vannak előnyei, vannak hátrányai. De hogyha arra gondolok, hogy mégis jobb az interaktivitás, és mégis jobb az, amikor szemtől szemben látjuk egymást, látjuk egymásnak a reakcióit, látjuk azt, hogy hogyan válaszol a diák a kérdésre, látjuk azt, hogy hogyan reagál egy-egy kérdésünkre, akkor mégis azt kell mondjam, hogy a hagyományos oktatási módszer, a hagyományos vizsgáztatási módszer a legjobb. Jó, természetesen arra is oda kell figyeljünk, itt most lehet, hogy félig ellenmondok most magamnak, de arra is oda kell figyeljünk, hogy valóban egy olyan világban élünk, amikor a digitalizáció és az információ technológia rohamosan fejlődik. És ennek következtében csak kell a hagyományos oktatásban is alkalmazzunk ilyen modern eszközöket, és ezeket kell alkalmazzunk mindenféle applikációkat, programokat, szoftvert, az internetet, tehát ettől, ugye, hogyha most a koronavírusnak vége lesz, és visszatérünk a hagyományos oktatásra, még a hagyományos oktatás sem lesz az igazi szerintem, hanem azért ez az egész online-os díj, és ezek az eszközök, a digitalizációnak az eszközei, azért ott fogják hagyni a nyomát a hagyományos oktatásban is, és akkor szerintem valamilyen formában azért csak ötvöződni fog ez a hagyományos és az online-os díj, valamilyen szinten. Mert még egyszer mondom, ha tetszik, hanem haladnunk kell a korral. És ugye manapság már semmit sem tudunk elképzelni. Számítógép nélkül, internet nélkül, telefon nélkül, applikációk nélkül, és úgy gondolom, hogy ezek az elemek, hát ha már nem épültek bele az oktatásba, a hagyományos oktatási módszerekbe, akkor bele fognak épülni.
Talán közeledünk az adásidő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen a kérdéseket, minden jót kívánok.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Kardos Ildikó Rékának, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar Magyar Intézetének igazgatójának, egyetemi adjunktusnak köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.